Jeg må også gå til en køb igen. Köszönjük, atyánk, hogy mi is tapasztalhattuk már sokszor, milyen az, amikor égi kéz emel bennünket. Köszönjük, hogy sokszor kiemeltél már minket csüggedésből, kétségbeesésből. Köszönjük, hogy kijózanítottál az önhitségünkből. És köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy nem kell nekünk magunkra néznünk, meg jobbra-balra pislognunk, hanem szabad nekünk mindig te jád, a hitnek elkezdőjére és bevégzőjére nézni. Így néznek a mi szemeink most is rád, ajándékozz meg minket szavaddal, igéddel, továbbra is. Amen. Olvassuk tovább a Dániel könyve 6. részét, illetve azt hiszem, hogy jobb, ha ezt az első néhány verset is olvasom. A 6. rész 2. versétől a 12. Dárius úgy látta jónak, hogy országa vezetésére 120 kormányzót nevezzen ki. Az egész országban voltak ilyenek. Ezek fölé pedig 3 főkormányzót rendelt, közülük az egyik Dániel volt. A kormányzók nekik adtak számot, hogy a királyt semmi kár ne érje. Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne, ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani. A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ügyet találni Dániel bevádolására az ország ügyeinek az intézésében, de semmiféle ügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt, sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Akkor ezek az emberek ezt mondták: nem találunk semmiféle ügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt. Ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki: Dárius király örökké élj! Azt tanácsolják az ország főkormányzói, az elöljárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést, és adjon ki szigorú rendeletet. Aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez, rajtad kívül, ó király, az dobják az oroszlánok vermébe. Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. Ennek megfelelően Dárius király aláírta a rendeletet tartalmazó iratot. Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában 3-szor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Azok az emberek pedig odasiettek, és ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörgött, és esedezett. Délelőtt azt hangsúlyoztuk, hogy mit jelent a rendkívüli lélek, és láttuk, hogy Jézus óta mindannyiunk számára nyitva van a lehetőség, hogy ez a rendkívüli lélek, Isten szent lelke, ott lakozzék a hit által bennünk, és irányítsa az életünket. És talán sikerült egy picit szemléletessé tenni, hogy a hivatalnok sáfár szembeállítás nem azt jelenti, hogy ne lássuk el a hivatali teendőinket kifogástalanul, hanem azt jelenti, hogy ne éljük be annyival. Annál többel bízott meg minket a mi Urunk. A hivatali teendők kifogástalan ellátása is beletartozik abba, hogy valaki engedelmes szolgálja a gazdának. De nem csak az a dolgunk, úgy tekintsen minket minden ember, mint a Krisztus szolgáit és az Isten titkainak a sáfárait. Dániel ilyen ember volt, akiben a rendkívüli lélek sugárzott, ezt észrevették a pogányok is, ott is tudott segíteni rajtuk, ahol az ő lehetőségeik a végéhez éltek. Képviselte Istent a pogány tengerben, és túlmutatott magán Istenre, úgyhogy a pogányok is eljutottak arra a nagy fölismerése, mint láttuk, hogy ő az élő Isten. És ezzel Dániel olyan erkölcsi tőkét gyűjtött össze, hogy a rendszerváltozás után is megmaradt ebben a magas pozícióban. És amikor a méd-perzsák megdöntötték a babiloniai világbirodalmat, Dániel maradt a helyén. Sőt, utána még magasabb pozícióba segítették őt. Mindez Krisztus előtt 500 táján történt, ha egy kicsit kerekítjük az évszámot. Amikor Darius ezt a közigazgatási reformot behozta, hogy 120 tartományra osztotta a birodalmat, és a 120 kormányzó fölé kinevezett még 3 főkormányzót. Ezek közül egy volt Dániel. És mint délelőtt is említettem már, annyira ismerté vált ő a pontos ügykezelésről, a tiszta pénzkezelésről és a jó szervező készségéről, hogy a király arra gondolt, hogy alkirájjá nevezi ki, és ő lesz az országban a második ember. Nos, ez volt az, amit már nem bírtak el a kollégák. Az irigység gyűlöletté sűrűsödött, és elhatározták, hogy Dánielt elteszik lábalól. Addig is irritálta már őket az ő tisztasága. Ezt azonban semmiképpen nem voltak hajlandóak tudomásul venni, hogy egy jöttmentet, ahogy ők itt mondják, a júdai foglyok közül egyet ültessen a király a nyakukra. És éppen ezért elkezdenek a kákán is csomót keresni, hol lehetne belekötni az ő hivatali dolgaival kapcsolatban. Nem sikerül. Márpedig ezt tudjuk, hogy hibát találni még a legkifogástalanabb ügyvitelben is lehet, ha valaki nagyon akar. Úgy látszik, hogy Dánielnél ez nem sikerült. A legszigorúbb átvilágításnál is fedhetetlennek bizonyult. Akkor jutnak erre az elhatározásra, hogy nagy szellemi erőfeszítéssel kiagyalnak egy olyan csapdát, amibe kénytelen lesz belesétálni. Tudták, hogy Dániel hűséges Istenhez. Tudták, hogy meghatározott időkben Jeruzsálem felé fordulva letérdel és imádkozik. És arra gondoltak, hogy ha sikerül egy olyan törvényt hozatni a királlyal, amelyik egy bizonyos időre, mondjuk egy hónapra, megtilt minden kultuszt, csak egyet engedélyez, akkor ez kitűnő csapda lesz. Ez nem volt szokatlan és elképzelhetetlen, mert a perzsák a királyaikat isteni eredetűeknek tekintették, és egyébként is úgy gondolkoztak, hogy minden népnek megvannak a nemzeti istenei. Itt tehát csak azt kell valahogy aláírni Dáriusszal, hogy most egy ideig szüneteljen minden kultusz, csak őt vagy rajta keresztül érhessék el a nemzeti isteneiket, és ezt lehet ellenőrizni is. Az biztos, hogy Dániel erre nem lesz hajlandó, annyira már ismerték. Akkor csak tetten kell élni a bitangot, amikor imádkozik, és megy az oroszlánok vermébe. Sikerült a tervük, a király nem vette észre, hogy neki is csapdát állítottak, aláírta a törvényjavaslatot, csak amikor följelentették Dánielt, hogy ő az első, aki megszegi ezt a törvényt, akkor kapott észbe, hogy a leghűségesebb emberét veszítheti el így, és itt a folytatásban olvashatjuk, hogy mindent megtett aznap, hogy valami jogi kiskaput találjon, hogy megmentse Dániel életét, de nem sikerült, úgyhogy még aznap délután bevetették az oroszlánok vermébe. Aztán másnap reggel győződhettek meg arról, hogy Isten megőrizte az ő hűséges gyermekét ott is, és kihúzták onnan, és akik bevádolták, azokat dobták be. De erről a részről most nem akarok beszélni, egyetlen összefüggést szeretnék kiemelni, egy egyszerű részletet benne, ami számomra nagyon fontos üzenetté vált, ez pedig az, hogy mi a különbség Dániel és az ellenségei között. Sok különbség van, én azt az egyet szeretném most nagyító alá tenni, amit itt így olvastunk, hogy emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában 3-szor térden állva imádkozott, magasztalta Istenét, úgy, ahogy azelőtt szokta. Vagyis ha ennél az egyszerű fizikai megállapításnál maradunk, akkor most azt mondhatjuk, hogy Dániel dolgozó szobája az emeleten volt, és az ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé. az ellenségei meg lent a földszinten szaladgáltak és szervezkedtek. Ő az emeleten dolgozott és imádkozott, mintha ismerte volna ezt, hogy orandó ez laborandó, a többiek meg lent szaladgáltak és készítették elő az ő elpusztítását. Mit jelent ez? Dániel és mindazok, akikben rendkívüli lélek van, magasabb szinten élik az életüket. Így is mondhatnánk, hogy magasabb szervezettségben, de most ebben nem akarok belemenni. Magasabb szinten. És ez nem azt jelenti, hogy gőgösek, vagy fölényesek, vagy megvetik a többieket, ez távol áll tőlük. A valóban új életet kapott embertől ez messze távol áll. Mert ő megtanulta magát megalázni a mindenható Isten előtt, és így sokkal könnyebb alázatosnak maradnia mások között is. Az ilyen ember tudja és tanulgatja azt, hogy egymást különnek tartsátok ti magatoknak. Itt soha semmi utalás nem történik arra, hogy ő bármiféleképpen beképzelt lenne, vagy többnek tartaná magát a többiek. Ezt többnyire azok szokták mondani, akik nem ismerik ezt a fajta gondolkozást és életet. Tehát ez, hogy magasabb szinten élte az életét, nem ezt jelenti. Hanem ez azt jelenti, hogy neki volt kapcsolata Istennel, a nyitott ablakok nagyon sokat elárulnak. És ő a maga részéről ápolta ezt a kapcsolatot. Az ő szíve mindig vételre volt állítva, és képes volt felfogni Isten adását. És ezért maradt akkor is bölcs, mikor a bölcsek már nem tudtak mit mondani, ezért volt tudománya akkor is, mikor a tudósok hallgattak, és láttuk, hogy még az okkultistáknak a lehetőségei is határhoz értek, és ő még azután is meg tudta fejteni az álmot, megfejtette a menemenetekelt, rá mindig lehetett számítani. Az a plusz, az a többlet, amit az Istennel való közösségben kapott, az mindig rendelkezésükre állt a többieknek. És ő is rendelkezésükre állt, és szolgált ezzel. Ez, hogy magasabb szinten élt, azt jelentette, hogy mindig kész volt elfogadni Istentől ajándékokat, és ezeket mindig kész volt szeretettel továbbadni másoknak. És ez egészen természetes volt neki. Ez nem póz volt, ez nem időnként történt, nem az élete ünnepi pillanatai voltak ezek. Ezt jelentette számára az, hogy úgy élt, mint Isten gyermeke. Istennel szoros közösségben, és állt rendelkezésükre azoknak, akik közé Isten tette. De nem csak a magáét tudta adni, hanem azt tudta továbbadni, amit ő is úgy kapott Istentől. A többiek meg kénytelenek voltak megállapítani, hogy mi magunkra vagyunk utalva. Amit mi kikaparunk, az a miénk lesz. Amit kisütünk, azt esetleg megvalósíthatjuk, ha valaki nem tesz keresztbe. Majd erre még visszatérünk. És az ő útjuknak a vége közt is nagy különbség van. Mert Dánielt a biztos halálból is kimentette az ő hatalmas Istene, az ellenségeik meg a győzelmük biztos tudatában is elpusztultak, és ott lelték halálukat, ahol Dánielt szerették volna elpusztítani. Dániel Isten kezében lett egyre áldottabb eszköz mások javára, az ellenségei meg az ördög kezében váltak egyre használhatóbb eszközzé mások elpusztítására. Dániel mindig Isten dicsőségét kereste. Ha őt dicsérték is, azt mondta, nem én, hanem az Úr. És mindig másokért volt jelen, mások java volt neki fontos. Ő nem akarta megszedni magát ebben a pozícióban. Nem szerzésre használta föl az előnyeit, hanem szolgálata. És ez volt a természetes neki. És úgy látom, hogy minden újjászületett embernek ez reflexévé válik, ez belső természet, ez onnan belülről fakad. Nem viselkedik, nem mutatni akar valamit, ő olyan, ha valóban új élet van benne. Isten dicsőíti, és másoknak szolgál. Az ellenségei meg a maguk dicsőségét keresték, és a saját karrierjüket egyengedték, keresztülgázolva mindenkin, ha valakit el kell pusztítani, akkor is nem számít, és a saját hasznuk volt fontos nekik. Olyan szép példa lett ez számomra arra, hogy hogyan emeli ki Isten az övéit, abból a közegből, meg arról a szintről, ahol Isten nélkül élnénk, tengődnénk minnyájan. És ahol marad mindenki szükségképpen, amíg meg nem ismeri a mindenhatót, és nem kapja ezt a rendkívüli lelket. Hogyan emel Isten valakit önmaga fölé? hogyan képesíthet minket sokkal többre, mint amire adottságainkból, műveltségünkből, személyes képességeinkből következően képesekké válnak. Ezt olyan szép látni a gyülekezetben is, amikor egy-egy embernek az élete megfordul, és valóban elkezdődik egy új életben, Krisztus élete, hogy milyen természetes lesz neki, hogy a dicsekvésből Isten dicsőítés lesz, a szerzés vágyból segítőkészség lesz, és ez mindig természetesen. Egyszerűen kinyílik a szeme, és észreveszi a szükséget. Egyszerűen megnyílik a szíve, és tudja Istent mindig, néha elképesztő nehéz helyzetekben is magasztalni és dicsőíteni. Ezt nem lehet csinálni, ez csak a lélek által lehet. A lélek az, aki kiáltja bennünk, hogy Abbá, Atyám. És nekünk a lelki szolgálatban ez különösen is fontos, hogy ne a földszinten éljük az életünket, és ne csak magunkkal legyünk utalva és hagyatva, hanem engedjük, hogy Isten kiemeljen onnan, és az emeleten legyen a dolgozószobánk, és az ablakaink mindig nyitva legyenek Jeruzsálem felé. És legyen ritmusa az életünknek, legyen meg az imádság ideje. Az Akta 3-ban egyszer nagyon fölfigyeltem el, hogy az imádság órájában mentek imádkozni, délután 3-kor, munkaidő kellős közepén. Meg volt az imádság órája. Ez nem a munka rovására történik soha. A munka lesz egészen más, hogyha megvan az imádság órája, és valóban nyitott ablakokkal, nyitott szívvel, magunkat igazán megalázva, a térden állás erre is utal, állunk oda Isten elé. És egyszerűen megajándékozhatóak leszünk. És lesznek olyan kincseink, olyan gondolataink, olyan meglátásaink, olyan erőnk, fizikai meg lelki erőnk is, amit csak ebben a közösségben lehet kapni, amit a világ nem ismer. Kialakul egy titkos párbeszéd Isten és az ő gyermeke között, és ebből él. És ez van ott minden szolgálata mögött. Így lett ő olyan gazdaggá, hogy azt a pogány uralkodó is kénytelen volt észrevenni. Nem ő törekedett a magas pozícióba. Dániel nem töltet, nem ügyeskedik, nem helyezkedik. Egyszerűen észreveszik benne ezt a pluszt, és azt mondja a király, van annyi eszem, hogy használjuk a birodalom javára. Legyél te alkirály, mit bánom én, hogy honnan jöttél meg, júdaiai foglyok közül vagy, használja birodalomnak. Mert ez a többlet, ez egy idő után szembetűnő lesz, és erre nagyon nagy szüksége van a világnak. És végső soron a gyülekezet mindenféle tagja is, hívők és nem hívők, keresők és ellenségesek, ezt válnák tőlünk, vagy erre szomjasak. Akkor is, ha nem tudják, hogy mi ez, de valamit, ami onnan felülről való, ami hiányzik. És amiből, ha néha egy keveset kapnak, akkor nagyon megkívánják azt. Így válhatott tehát Dániel azzá, akivé lett, és ugyanakkor mi jellemzi az ő ellenségeit? Az, hogy a földszinten, vagy néha azt kell mondani, hogy az alaksorban, a pincében szaladgálnak, szervezkednek. Félhomályos, homályos, sőt egészen sötét terveik és ügyleteik vannak. És ami itt történik, ez tényleg komikusán vagy tragikomikus. Úgy próbáltam ezt elképzelni és lefordítani mai nyelvre. Ez azt jelenti, hogy egy hatalmas birodalomból összehívják a legmagasabb beosztású állami tisztviselőket. Miért? Mert ki kell nyílni valakit. Ez ilyen fontos dolog? Ilyen fontos. Elvaló a szürke állam. Szervezkednek, jönnek, mennek, tanácskozás, millió javaslat elhangzik, míg végre megszületik a szenzációs ötlet, hogy ezt a csapdát kell állítani. Ez nagyszerű. És olyan jól, talán még jobban visszaadja ezt a részét a Károli fordítás, azt mondja, hogy berohannak a királyhoz, kirohannak a királytól, lesbeállnak Dánielnek a szobájánál. Hát méltó ez tekintélyes emberekhez, funkcionáriusokhoz, hogy leselkedünk, lecsapunk rá, rajtaütünk, följelentjük, kivégezzük, győztünk. Ettől aztán megy előbe a birodalom. Ma is ugyanezt csinálják sokan. Na de ez jellemző arra, aki a földszinten él, akinek nincs kapcsolata az élő Istennel, aki nem ismeri azt, hogy mit jelent nyitott ablakok alatt élni, akinek nincs ima élete, vagy csak formális, vagy csak a liturgiába szorítkozik, aki nem abból él, hogy itt vagyok szegényen koldusként, de kész vagyok továbbadni, Uram, mindazt a gazdagságot, amit rám bízol. Mit adsz nekem, hogy továbbadjam? Mit akarsz, hogy cselekedjem? Ez a teljes függés, a maga teljes kiszolgáltatása, az, hogy életveszélyesen kiszolgáltatja magát. Elegészen az oroszlánok velvéig. És így ragaszkodik az ő Istenéhez. Ezen van ilyen gazdag áldás. De ezt valamikor el kell kezdeni, és ezt be kell gyakorolni. És ebben hűségesnek szabad maradni, nem is mondom már, hogy kell. Mert ez nem kötelesség, ez egy óriási lehetőség. Nagy kiváltság. Nem mentes ez az élet a próbáktól, a nehézségektől, lásd oroszlánok velme, de végig kíséri az áldás. Mert végig kíséri Isten. És ő Isten marad az oroszlánok között is, és ő be tudja zárni az oroszlánoknak a száját. Ezek a szerencsétlen fickók meg csak magukra számíthatnak, és így aztán nem válogatnak az eszközökben. Félelmes ez az eszköztár, amit ők itt használnak. Hazugság, csalás, hízelgés, képmutatás, csúsztatás, remek csúsztatásaik vannak. A pozícióval való visszaélés, és a végén a gyilkosság. És nem veszik észre, hogy miközben ilyen eszközöket használnak, nagyon ügyesen, hozzáértően, aközben ők válnak egyre inkább eszközzé annak a kezében, akiről Jézus azt mondta, hogy hazug és hazugságnak atya, és emberölő volt kezdettől fogva. Mi energiát elpocsékolnak arra, hogy Dánielt eltegyék lábalól? Természetesen a törvényesség látszata mögött, és a király tekintélye mögé bújva, mert ő vele íratják alá. És ez ma is így történt. És mi ennek a nagy lótásfutásnak, szervezés, tervezés, ügyeskedésnek a vége? A halál. Erre nem gondoltak, hogy ez az út oda vezet, mindig oda vezet valamilyen formában. Ha nem az oroszlánok, akkor valami más divatos betegség vagy egyéb módon pusztítja el az ős ellenség az embert. Ez és még sok minden más a különbség. Az emeleten nyitott ablakok alatt élő Isten gyermekei és a földszinten szaladgáló pincebogarak között. A sáfár között és a közt, aki csak magára van utalva, és neki kell valamit fölmutatnia, neki kell valamit megvalósítania. Most nem akarok részletesen kitérni, csak megemlítem, hogy csodálatosan szépen rímel erre a Jakab 3-nak a végén az, amikor Jakab a felülről való bölcsességet összehasonlítja azzal az úgynevezett bölcsességgel, ami földi, ördögi és emberi. A földszinten élőknek ez az úgynevezett bölcsességük van, ami sokkal inkább alvasság, huncusság, csalafintaság, és a felülről való bölcsesség az tiszta, békeszerető, méltányos, stb. Amilyen Dániel volt itt. A délelőthöz hasonlóan igazán nagy szeretettel, úgy mint akit elsőnek, vagy akit szintén megkérdezett Isten e felől, adom tovább ezt a kérdést nektek, hogy hol folyik a mi életünk? Hol végezzük a lelkészi munkánkat? Hol zajlik, néha nagyon zajlik a családi életünk? A földszinten éj, vagy az emeleten? Nyitott ablakok alatt. Ugyanúgy és ugyanolyan dolgok miatt, a saját óemberi utálatos tulajdonságaink miatt megye tönkre a házasságunk, mint ahogy sokaknak másoknak körülöttünk. Ugyanúgy veszítjük el a gyerekeinket, mint ahogy sok hívő vagy nem hívő ismerős a gyülekezetben. Ugyanúgy kétségbe esünk-e a kudarcokon, és elbízzuk-e magunkat a legkisebb siker láttán, mint ahogy az Isten nem ismerő emberek. Vagy pedig nagyon alázatosan, de a valóságnak megfelelően azt mondhatjuk, hogy Uram, köszönöm, hogy Te engem fölemeltél az emeletre. Nem tesz ez engem fölényessé, sőt egyre alázatosabb leszek, mert egyre inkább látom, hogy Te emeltél föl, és mindent neked köszönhetek, amit időnként továbbadhatok másoknak. De köszönöm, hogy magasabb szinten élhetek, hogy már most a veled való közösségben, valamilyen értelemben a mennyben élhetek. Köszönöm, hogy ismerem a mennyei erőket, a mennyei tisztaságot. Köszönöm, hogy adtál bátorságot becsületesen dönteni. Köszönöm, hogy a múltkor sem hazudtam. Köszönöm, hogy megőriztél attól, hogy eláruljalak, ott hagyjalak. És továbbra sem magamban bízom. Egyedül te benned. Eszembe jutott egy rettenetes éjszakám. Húsvétra készültem, egyszer segédlelkész koromban. Tele volt az életem tisztátalansággal, engedetlenséggel, és hónapok óta halogattam ezeknek a megoldását. Nagyon jól tudtam, hogy néven kellene nevezni bűnöket, és úgy, ahogy az ige mondja, megvallani és elhagyni. És halogattam. És egyszerűen elhallgatott Isten. És ott álltam nagy szombat este, nem tudtam, hogy húsvétkor mikor fogok prédikálni. Még jó volt, hogy délelőtt a főnököm prédikált, és este kellett nekem, de egész nap betegekhez kellett úrvacsorát vinni. Húsvétkor már nem lehet készülni. Most reggelig el kell készülni. Na de hát ilyen még nem volt, hogy én éjszaka készüljek. És fogalmam sincs, hogy mit. És eszembe jutott Tóth Árpádnak az a keserű verse, hogy magam vagyok nagyon, kicsordul a könnyem hagyom, viaszos vászon az asztalomon, fajt csálok lomhán egy dalon, egy prédikáción, vézna szánalmas figura én, aztán még kétszer leírja utána külön mondatban, hogy én, és magam vagyok a föld kerekén. És átéltem azt, hogy milyen az Isten nélkül megpróbálni Istennek szolgálni. Ez képtelenség, ilyen nincs. Megkönnyörült rajtam Isten, és aztán nem halogattam tovább én se a bűnvallást és az új kezdést, de ez felejthetetlen élmény, hogy ennyit érek magamban. Nincs egyetlen gondolatom, nem az, hogy épp kézláb gondolatom, semmi. Ott van a sok húsvéti történet, most melyiket? És se elhatározó képesség, se világosság, semmi a világon, nem szól az Úr. Vagy az ön hiba az ön készülékében van, nincs antennám, nem tudom fogni az ő adását. Isten őrizzen meg ettől mindnyájunkat. Utólag hálás vagyok, hogy engedte megtapasztalnom, milyen ez. Láthattam, hogy ennyit élek. Ez a földszinti élet. Tessék, oldjam meg. Ha olyan nagyon okos vagyok, nélküle tudtam vétkezni, akkor nélküle próbáljam megoldani, nem tudom megoldani. A legkisebb feladatot sem. Rászorulok ő rá, de hát nem kell azt szégyelni. Olyan közel került a szívemhez József Attilának az a fölkiáltása, hogy nem emel föl már senki sem, bele nehezültem a sárba, fogadj fiadnak Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Mert aki egyedül van, mert Isten nélkül van, az árvának érzi magát, és az kegyetlenné válik. Mert aki egyedül van, az fél. És aki fél, az mindenkiben vetélytársat, sőt ellenséget lát. És ezért képtelen a közös munkára. Aki megtapasztalja azt, hogy van, aki fölemel. És van, aki meghallgatja ezt a kiáltást, hogy fogadj fiadnak Istenem. A 18. Zsoltárból ez a mondat került a legközelebb a szívemhez, hogy lenyúlt a magasból és fölvett engem. Az életünk legnagyobb élménye és tapasztalata ez. Miközben átélem, hogy kegyetlen árva vagyok, mindnyájan a földszintre születünk, mindnyájan itt indulunk el, és mindnyájan itt kezdünk kétségbe esni, hogy nem élet ez így, akkor elhangzik az örömhír, hogy lenyúlt a magasból, és fölvesz engem. Van, aki fölemel. Önmagam fölé, egészen közel magához, és nem kell nekem ilyen alaksony meg földszintes életet élnem. Szabad nyitott ablak alatt, emelkedetten, magasabbról messzebbre látva, az örökké valóság nézőpontjából nézve mindent, szabad így élni, és szolgálni. Hogyan zajlik a mi életünk? A családi, a gyülekezeti, az egyházon belüli. Nagyon megtévesztő az, hogy a földszinti élet is sokszor nagyon mozgalmas. Sok rendezvény van, kirándulások, hangversenyek, előadások érik egymást. Jól tudunk szervezni, sok minden történik, csak éppen emberek nem térnek meg, megkötözöttek nem szabadulnak meg. Ott ülnek a templom soraiban, a kötelékek között szenvedők, sőt néha az ördöngősök, megszállottak, még úrvacsoráznak is. Ha tudomást szerzünk az állapotukról, megijedünk, nem tudjuk, hogy hogy kell hozzányúlni, elküldjük valaki olyanhoz, akit egyébként állandóan szidunk a kegyeskedése miatt, vagy azt ajánljuk neki, amit egy kedves kollega ajánlott egy ilyen megkötözöttnek, hogy olvasson este Rejtő Jenőt, és akkor nem fog kiabálni álmában, és nyugodtabb éjszakái lesznek. A lelki ember bölcs tanácsa. Mert a földszinten csak magunkra vagyunk utalva. A földszinten meg az alaksorban nem tudjuk, hogy milyen az mennyei erőket kapni, és azokkal nagyon alázatosan szolgálni. Milyen az tejhatalmat kapni a mestertől, és nagyon alázatosan az ő szabadító kezének az ujjaivá válni, akiken keresztül ő ma is szabadíthat embereket. Nem is bízunk ebben, ennek a realitásával se számolnak sokan, minden esetre nagyon kevés helyen gyakorlat. De van pezsgő gyülekezeti élet. Semmi miatt nem lehet elmarasztalni az embert. A láthatók úgy, ahogy megvannak, csak a láthatatlan szférában nem történik semmi. Vagy kevés. A stóla meg a hittampénz úgy, ahogy kiegészíti azt a kis fizetést, aztán el vagyunk. És sokszor lelkileg, szellemileg is igénytelenekké válunk már. Az, hogy meghidegült a kapcsolat a házastársal, az, hogy a gyerekekkel ki tudja, mikor volt utoljára igazán meghitt őszinte beszélgetés, az, hogy úgy vannak vele, hogy sok minden szeretnék lenni, de olyan, mint az apám, nem. Az, hogy nem világít az életünk, és nem vonzó a gyülekezetben, és akik nem értenek egyet velünk, azok is nem mondják néha azt, hogy azért valami van ebben, és nem bánnám, ha néha olyan lennék, ez talán hát sem fut az ember gondolatain, nem nagyon foglalkozik vele. Kicsinyes harcokban folyik el az energiájuk sokaknak, mint itt ezeknek a Dániel ellenes összeesküvőknek. Harc a családon belül, harc a gyülekezeten belül, harcolunk a gyerekeinkkel, az előjáróinkkal, a presbiterekkel, néha önmagunkkal, de olyan kevesen ismerik a harcot, a tusakodást másokért, emberek hitrejutásáért, megszabadulásáért, a visszaesésük után újrakezdésért. Ez adnám igazán ima témát, hogy az ember ott felejtené magát a térdein, és volna miért imádkozni. És lennének meghallgatott imádságaink. És láthatnánk munkálkodni azt a Jézust, aki azt mondta, hogy azért jött, hogy az ördög munkáit leontsa. Néha nagyon szégyenkezve kell megállapítanom, hogy igazak ezek a ezek az igének, ezek a kitételei rám, hogy őállói, néma ebek nem tudnak ugatni. A gyapjat lenyírjuk, ha van kövére, a kövérjét megesszük, de a sántákról talán nem is tudunk, minden esetre fárasztó lenne utána menni, meg a vállunkon cipelni, meg nem tudjuk, hogy kellene bekötözni. És a gazdánk, aki pedig olyan sok értéket bízott ránk, kemény ítéletet kell, hogy mondjon róla. Nagy dolog az, hogy van, aki kiemel ebből az alaksori és földszintes gondolkozásból. És lehet a mi életünknek igazán komoly, láthatatlan része. Ezzel szeretném befejezni. A gyümölcsökre mindnyájan vágyakozunk. Jó lenne eféle élet, mint a Dánielé volt. Jaj, de szép, jaj, de nagy szükség van rá. Tényleg erre szántam oda magam. Voltak ilyen illúzióim valamikor, de hát nem jött be, nem vagyok én erre alkalmas. Talán ma már nem is lehet így. És mindenféle magyarázattal tudunk szolgálni, pedig lehetséges ez, de a gyümölcs az nem magától jelenik meg a fán. Jó gyümölcstermők csak az egészséges, gyökérzetű fák. Én édesapám mellett kitanultam a gyümölcskertész szakmát, de most erről nem akarok beszélni, nem magától lesz. Rendszeresen, minden évben sok és szép gyümölcs a fán, csak ha a gyökérzete egészséges. És ha a gyökér megkapja azt a táplálékot, amit aztán az majd több atmoszféra nyomással nyom föl az ágaknak a csúcsába. A táplálékról volt szó délelőtt, kérdés az, hogy gyökerezünk-e egyre mélyebben a Krisztusban. Meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, írja Pál a Kolossé 2:6-ban. A szeretetben meggyökerezvén, olvastuk délelőtt az Efézus 3-ban. az életünk láthatatlan részével, a gyökérzettel viszonylag keveset törődünk. A láthatóval, sőt sokszor csak a látszattal nagyon sokat. De ami nem látszik, abból táplálkozik az egész, és akkor jönnének a gyümölcsök. Isten ma elterelgeti a figyelmünket, hogy merjünk egyre mélyebben gyökerezni. És akkor lesz majd sok gyümölcs rajtunk. Ő kiemel minket onnan, ahova születtünk, a földszintről föl az emel.